Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Koncert.
A világslágereket, egyedülálló látványvilágot és koreográfiát felsorakoztató Ultimate Show május 24-én látható a Tüskecsarnokban, nemzetközi sztárvendégekkel és a Crossover Néptánc egyedülálló csapatával, az Urban Verbunkkal. Műfajokon átívelő showval készül az első magyarországi fellépésére a két hangú zseni, a világhírű filippino énekes Marcelito Pomoy. Az előadásról Somodi Evelin kérdezte Horváth Roland főszervezőt, a BPM Group alapító tulajdonosát.
Kik is ők pontosan, akik ilyen fergetegessé teszik ezt az estét?
Tavaly évben kitaláltuk, hogy építsünk fel egy saját brandet, egy saját produkciót, és a show neve már körvonalazódott egyébként így a teamünkön belül a fejünkben, és az a The Ultimate Show nevet viselte. Tavaly évben én megismerkedtem a Marcelito Pomoyjal, és az ismerettségünk odáig jutott, hogy már mi vagyunk a menedzsmentje idén január óta, és úgy gondoltuk, hogy ezt az egészet össze kell kombinálni, egy komplett showvá, belevonva Marcelitót. Marcelito Pomoyról azt kell tudni, hogy tanyarú élete és gyermekkora volt, hiszen már 2 évesen az édesapját hamis vádakkal gyújtogatás miatt börtönbe csukták, ezért a Marcelitónak is börtönbe kellett vonulnia az édesapjával, mert az anyjuk elhagyta őket. Kikerült, és nagyon-nagyon körülményes életkörülmények között kellett élnie, az utcán élt, az utcáról kellett megteremtenie a napi betevőt, és ez 10 éves koráig. Ezt követően sikerült természetesen megtalálni a családját, meg jobb irányba fordultak a dolgok is. 2011-ben megnyerte a Filipinas Got Talent című műsort, amelyre néhány évvel később felfigyelt Ellen DeGeneres is. Több mint 20 millióan néztek meg a 2 videót, amit az énekelt a Marcelito. Ezt követően megkereste az American Got Talent Champions is őt. A világ összes Got Talent-ének a nyerteseiből állítják össze a Champions Amerikában, és Marcelito volt énekesként a nyertes. És mi a pandémiát követően már 2023 elején találkoztunk a Marcelitóval, és elindult egy közös együttműködés, és így került bele ő az Ultimate Show-ba. És mi együtt dolgozunk a többi szereplővel is, a többi szereplő pedig Petár Márkoszki, aki egy nagyon jól, social médián jelenleg nagyon-nagyon jól ismert hegedűművész, aki különböző videós tartalmaival és fellépéseivel elkápráztatja a közönséget több 10 milliós nézettségekkel. Ezen kívül Elina Necsájeva, aki egy észt szoprán énekesnő, és Észtországot képviselte az Eurovíziós Dalfesztiválon Lisszabonban. Gyönyörű énekesnő és gyönyörű hangiadottságokkal rendelkezik. Illetve magyar vonatkozása a show-nak, azon kívül, hogy mi, mint produkciós cég, magyar tehetséges, kreatív emberekkel és crew-val rakjuk össze a teljes showt, hiszen mindenki a rendező kivételével, mindenki magyar a produkció előállításában. A rendezőnk egyébként Nate Lepszik, és nem fejeztem be, hogy a 4. résztvevője az Ultimate Show-nak, a nagyon sokak által, főleg Magyarországon ismert Urban Verbunk, akik a magyar néptánc hagyományokat ötvözve a mostani hangzással, ritmusokkal, modernitással lépnek be a produkcióba. Önmagától adódott az, hogy az Urban Verbunk Don't Fly to the Planet showjából átemelve bizonyos elemeket, módosítva erre a showra, ők legyenek a gerince, mint tánc, Marcelito, mint ének, és a két vendég, a hegedűművész Petár Márkoszki, illetve a szoprano énekesnő Elina Necsajeva pedig a különböző pontokon színesítik a programot. És azért Budapest helyszínen, mivel az én produkciós cégem itt van, és itt szerettük volna ezt elsőnek megvalósítani, hogy a jövőben el tudjuk vinni a világ minden pontjára, és a lehető legnagyobb sikert tudjunk ezzel az Ultimate Show-val adni.
Tehát akkor egy jól komponált műsort láthatnak az érdeklődők. Elképzelhető, hogy a későbbiekben a fellépőket még többféle együttműködésben is viszont láthatjuk a színpadon, vagy van már esetleg ilyesmi most kirajzolódóban?
Ez a show úgy épül fel. Nem szeretnék minden kulisszatitkot elárulni, hiszen meg kell nézni a show-t, de természetesen úgy épül fel, hogy a 4 említett előadó különböző kollaborációkkal lép a színpadra. Vannak olyan dalok, ahol mind a 4 előadó együtt alkot valamit a színpadon, mindenkinek megvannak természetesen a saját momentumai, de ez egy első perctől kezdve az utolsó percig nagyon profin megrendezett műsor.
Film.
Film készül a 80 éves hobóról. Zenés road movie forgatása indul Földes László hobó monumentális életművéről a Nemzeti Filmintézet támogatásával. Amint egy 8 évtizedes életutat megfilmesítő, Nem lehet két hazát forgatókönyv írója Turci István, rendezője pedig Szalai Péter. Hobó az elmúlt évtizedek hazai kulturális zenei életének korszakos alakja, az általa alapított Hobo Blues Band pedig a magyar rock és blues történetének egyik legfajsúlyosabb, és a zenei közízlést ma is formáló zenekara. A 60-as évek végén dalszerzőként indult Hobo, ma is alkot, fellép, könyveket ír, új dalokkal jelentkezik. Kevés olyan ikonikus alakja van mai kulturális életünknek, aki zenekarával, dalszövegeivel, színházi és előadó művészi produkcióival, műfordításaival és nem utolsó sorban dokumentum értékű könyveivel egyszerre alkotott maradandót. A zenés road movie a jelenig kíséri végig Hobót a maga választotta úton. Csáki Attila, a film producere rámutatott, Hobó soha nem akart megfelelni senkinek, mégis megkerülhetetlen személyiség, ha akarja, ha nem. Ez sugárzik minden megnyilvánulásából, a különállása miatt hiteles, időtlen idők óta. Őszinte érzelmek, gondolatok, szerelem, szeretet, dű, fájdalom, kétségbeesés, félelem, halál, blues és film.
Színház.
Június 1-én kezdődik a Magyarországi Nemzetiségi Színházak Fesztiválja Budapesten. A Jelen Lét Fesztivál 9 napja alatt 18 társulat mutatkozik be a Nemzeti Színházban. A 13 hazai nemzetiség előadó művészei, előadó művészeti intézményei immáron 7. alkalommal veszik birtokba a Ferencvárosi épületet, hogy bemutassák legfrissebb alkotásaikat. Idén összesen 20 hazai és 2 határon túli produkciót láthatnak az érdeklődők, nagyrészt nemzetiségi nyelven, legtöbbször magyar felirattal, az előadások mellett workshopok és színészportrék, alkotói estek is gazdagítják a palettát. Külön említést érdemel, hogy az idei esztendőben először vesz részt az eseményen a Magyarországi Ukrán Nemzetiségi Színház. A fesztiválon a nézők évről évre szerb, bolgár, horvát, cigány, görög, örmény, szlovák és német előadásokat láthatnak, nagyrészt anyanyelven, tehát magyar felirattal.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
A Zsámbéki medencében a kedves falvak körül jókat lehet sétálni. Vál! A település nem véletlenül maradt meg az itt nevelkedő Vajda János emlékezetében. A költő élete végéig vágyódott a vidékre. Nagyjából 5 kilométeres kirándulásunkat a Szent István téren álló váli hétfájdalmú szűz katolikus templomtól kezdjük. A Kálvária dombon keresztül, hiszen az Ürmények mauzóleumát sem szabad kihagyni. Tovább megyünk, a temető végéig. Itt kinyílik a táj, és a szántóföldeken találjuk magunkat. Sétáljunk a földúton, jobbra indulva, nagyjából 2 kilométer hosszan. Az egykori szőlőhegy területére érünk. Elmegyünk a Hollósi birtok portája mellett, majd egy rövidebb erdőszakasz után a völgy lankáján bukkanunk ki ismét. Ha nem a házak között szeretnénk visszamenni a templomhoz, akkor tehetünk a domboldal felé egy kis kitérőt, és választhatjuk az Ady Endre utcát a visszasétához. Tök! A tökről induló zöld fa levéljelzésen haladó útvonal is szép panorámát kínál. A nagyjából 5,5 kilométeres séta a főutcáról indul a Somogyi Béla utcán. Kiskertek és régi házak között kapaszkodunk fel a szőlőhegyre. A földek után a Nyakashegy, erdősebb területére vezet az út. Jó időben hosszú időt el lehet tölteni azzal, hogy a távoli pontokat kémleljük. Innentől 10 perc alatt felérünk a hegy tetejére, ahol szintben sétálhatunk, mint egy 2 kilométer hosszan az erdőben, míg nem elérjük az egykori kőbányát. Innen aztán visszafordulhatunk, és a jelzés mentén visszacsoroghatunk a faluba. Mire leérünk, talán új erőre is kapunk, és lesz kedvünk sétálni még 500 métert a kis soron keresztül a Töki pincékig. Szárliget. Szárliget már inkább Tatabányához közel, a fővárostól nagyjából fél órányi vonat vagy autóútra fekszik. A Vértes és a Gerecse határvonalán elterülő településen áthalad az országos kékjelzés, valamint a Mária út. Az utóbbin érdemes elindulni, és egy darabig a település házai között haladni. Célunk a közeli Zuppatető. A Gyöngyvirág utca végétől az út erdőben, a Cseresznyés völgyben vezet. ám nem sokára erős kaptató kezdődik, aztán pedig útelágazáshoz érünk, ahol több irányba is tovább mehetünk. Válasszuk a jobbra tartó kék háromszöget, mert így nem csak a Zuppa-hegy oldalának karsztbokor erdejének látványában, de az itt-ott előbukkanó pazar panorámában is részünk lehet. A 384 méter magas hegy tetején a Szent Imre Városi Egyesület által 2002-ben állított fakereszt áll.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
A Falaink című regényben, Légrádi Gergely új könyvében egy csonka családot ismerhetünk meg anya és fia elbeszélésén keresztül. A kisiskolás gyerek jobbára befelé fordulva a saját maga által megálmodott világban él, más, mint a többiek, olykor nagyon erős fájdalmak gyötrik, amiért a környezete úgy értékeli, hogy furcsa, beteg, figyelemzavaros gyerek, akivel vigyázni kell és megbüntetni, ha rosszat tesz. Mindeközben a fiú aprólékosan figyeli önmagát és környezetét, türelmesen dekódolja a vele történteket, várja vissza az apját, és a maga naív őszinte módján hadakozik a külvilág értetlenségével. Az anyja pedig küzd saját magával, az apával való ambivalens viszonyával, a fiával, az iskolával, az orvosokkal, eközben ellátva mindennapi teendőit. Az író korábbi regényeiben is izgalmas kérdés volt az, mennyire másként érzékeljük a valóságot, és hogy ez miféle következményekkel, akár sérülésekkel járhat. Úgyhogy ezzel kezdjük a beszélgetést.
Ez volt az egyik gyújtó szikrája, vagy indító momentuma ennek a szövegnek, hogy már hosszú évek óta érdekel, ahogy te fogalmazod, a valóságérzékelésünk, mondjuk úgy talán relativitása, de még inkább az ebből fakadó felelősségünk. Kicsit egyszerűbben fogalmazva, hogy alakul ki, hogy ugyanarról az objektív valóságról, ami ott előttünk van, ennyire más lenyomata van az objektív valóságot érzékelőknek, és aztán ez hogyan változik, ezek milyen döntéseket generálhatnak, mi van erről beszélünk, mi van erről nem. Hogy határozhatnak meg ezek sorsokat, életeket, ezzel nekem mi a dolgom. És valahogy ebbe a folyamatos kérdés felvetésbe és válaszkeresésbe találta magát egy esemény, hogy voltam egy szülő értekezletszerűség, ez a néhány szülő beszélgetett az ottani iskola vezetővel és osztályfőnökkel egy problémás gyerekről. És miközben ez a beszélgetés folyt, azon vettem észre magamat, hogy azon kezdtem el gondolkodni, hogy vajon ez a kisfiú, akiről mesélnek, akit én nem ismerek. Nevét se tudom, azt se tudom, hogy van-e baja. Más-e, mint a többi, ha igen, miért más? Hogy mi lehet ennek a kisfiúnak a saját szemszöge? Mi lehet a szülőké? Mi lehet a gyerekeké? És aztán elkezdtem azon is gondolkodni ennek a farvizén, hogy mennyi mindenről nem tudtunk korábban, mondjuk amikor én voltam iskolás, mondjuk a 80-as években. Szerintem ez veled is ugyanígy volt, hogy ott voltunk az osztályban, mondjuk 30-en az általános iskolában, voltak a jobb eszűek, meg a lusták, meg a kevésbé jó eszűek, és voltak a hülyék, vagy akik úgy néztek ki a fejükből, néha meg is buktak. És hát mai felnőtt fejjel tudván tudom, hogy én akkor nem, hogy nem tudtam ezen szavak jelentését, hogy diszlexia, vagy diszkalkulia, vagy ADHD, és csomó más. És fel sem vetődött bennem, hogy ők nem önszántukból ilyenek. És eljutottunk a második fontos részéhez, és most nem azokra a gyerekekről beszélek, akik tényleg nagyon nehézé teszik egy közösség életét, mert koordinálhatatlanok, hogy konkrétan veszélyt jelentenek a közösségre, ez egy picit más helyzet. Ja, és ezért nem is nagyon beszélgettem velük. Nem is jutott eszembe, hogy vajon ők miért lehetnek olyanok, és lehet, hogy nekik egy belső világuk olyan virágzó, amit én kívül el sem tudok képzelni, mert lehet, hogy nem kifelé élik az életük, hanem befelé. És ez a kamerállás változás, az, hogy meg lehet nézni ezt több szempontból, az borzasztóan érdekelt, és elkezdtem gondolkodni egy fiúról, akit én építettem föl, belehelyeztem őt egy családi környezetbe, egy őt egyedül nevelő anyával képzeltem el, és egy családtól távol lévő apával, és innentől kezdve szinte csak ezzel járt az agyam, és elkezdtem írni.
Nem egy szokványos gondolkodású kisfiú ez. És olyan furcsa, hogy például, ahogy most újra olvastam a könyvedet, sokszor elhangzik, hogy milyen dühösek a felnőttek. Te dühös apa, dühös anya.
Igen, az apja nagyon sokszor sok mindenre dühös, az anya is sokszor dühös, amikor nem igazán érti, vagy nincs ideje, hogy megértse. De a düh vagy a meg nem értés, az egy sajnos egy remek lenyomata annak, hogy hogyan állunk a mássághoz. Tehát valójában azt látjuk, hogy ő nem olyan, mint mi, nem olyan, mint a normális, bármi is legyen az, és nem igazán teszünk abba energiát, hogy végig gondoljuk, hogy ő esetleg miért olyan, amilyen. Sokszor persze nem is tudjuk, meg nem a mi dolgunk, de mégis hányszor oldhatná meg a helyzetet az, hogyha nem rögtön reagálunk, hanem össze gondolkodunk, és végig gondoljuk, hogy vajon miért ilyen, vagy vajon miért mondhatta azt, amit mondott, vagy akkor miért nem szólalt meg, és nem rögtön azt az agendát viszem, nem rögtön azt sem, ami nekem fontos, vagy amit én látok jónak. Egyébként is pörünk, tehát ezt nehéz megvalósítani, és ezért azt gondolom, hogy bár nagyon sok olyan olvasó fog olvasni a könyvet, aki nem 9 éves kisfi, és nem gyermekét egyedül nevelő anya, de mégis azok a kérdések, amelyekkel foglalkozik ez a könyv, azok az élethelyzetek, amelyekbe ezek a szereplők kerülnek, azok nagyon is rezonálnak majd az emberekkel, hiszen alapvetően arról szól, hogy meg vagyunk-e értve, vagy nem, hogy mennyire vagyunk szeretetélyesek, mert mindenki brutálisan szeretetélyes ebbe a történetbe is, hogy mit rontottunk el, és ezek mind olyan dolgok, amikből nagyon sok dolgot jóvá lehet tenni, vagy ha nem is jóvá lehet tenni, de holnaptól, a következő pillanattól másképpen lehet csinálni. Csak némileg több empátia, türelem, figyelem és megértés kell hozzá. Egy düh helyett esetleg egy kérdés, vagy egy visszavonulás.
Mesélsz arról, hogy milyen élethelyzetben vannak ők, és az anyának miért nehéz ezzel a gyerekkel, és a gyereknek miért nehéz ezzel az anyával?
Igen. A gyereknek azért nehéz, mert időről időre nagyon komoly alhasi fájdalmai vannak. Konkrétan görcsök gyötrik, amit vagy meg tudnak nagyon erős gyógyszerekkel otthon állítani, vagy néha kórházba is kerül vele időről időre, ez évi 3-4. És ez a gyerek éppen azért, mert ilyen fájdalmai vannak, amit ő egyébként összefüggésbe hoz azzal, hogy az apja nem él velük, és erősen gondolkodik azon, hogy valójában lehet, hogy miatta ment el az apja.
Mert nem elég jó.
Így van, sőt, ő azt gondolja magáról, hogy rossz, mert ő nagyon sok helyen az ő viselkedését azt rossznak értékelik, ezért kisebb-nagyobb rendszer által, ami tolerálható büntetéseket kap, tehát ő tulajdonképpen is könyveli magáról, suliban elsősorban persze, hogy ő rossz, hogy őt nem értik meg. És ezért óhatatlanul kifejleszt egy saját belső, kicsit mágikus, realista világot magában, ahol ő el tudja képzelni azt, ahol jó lenni, mondjuk az apjával, meg az anyjával. És ez a kisfiú, mint sok más kisfiú, vagy más kislány, mint a többi, hogyha kislányról beszélünk, a problémákat az kicsit egyensúlyozva kapta a jó Istentől a talentumokkal és az upside-okkal, és vannak speciális képességei, hogy hogyan tud rajzolni, hogy hogyan tud elképzelni dolgot, hogyan tud megjegyezni dolgokat, hogyan tud szavakról elgondolkodni azoknak a jelentőségéről, milyen a szaglása. És ez nagyon sok mindenben segíti őt a világ megértésében, vagy éppen dekódolásában, hiszen ő nagyon sokat figyel, sokszor befelé, és ez befelé is oldja meg, és valamilyen szinten megtanulta kezelni is a helyzetet, a felnőtteket, akik nem értik meg, vagy fölemelik a szavukat, már szinte pontosan tudja, mikor kell megszólalni, és mikor nem kell megszólalni. Az anya, ő sem tudta földolgozni a férjének az elmenetelét. Talán a kisfiú egy kicsit jobban áll ebben a hátgyászmunkában. Nem érti a gyermek fájdalmait, nem is gondolkodik el azon, hogy adott esetben ez nem egy olyan betegség, ami mondjuk gyógyíthatatlan, nem lehet, hogy valami köze van a kialakult helyzethez. Keresi a helyét, és nagyon szorong attól, hogy nem találja meg a hangot a saját fiával, miközben nagyon várja vissza a férjét. Egy kicsit áldatlan helyzetben van, közben egyedül kell megoldania mindent, és az ő egymás mellett élésükből, problémáikból, csatáikból, csiszolódásaikból rajzolódik ki az olvasó számára a teljes kép, hogy ki miért ilyen, ki hova tart, ki milyen kisebb-nagyobb fejlődésen megy keresztül, és hogy van erre egyáltalán bármiféle megoldás.
A férfi nem jelenik meg a könyvben. Ott van a lakásban egy szoba, és minden úgy van, mintha ott lenne.
Igen, itt a férje eltűnik a család életéből, és hát az anya nagyon várja vissza. Ráadásul ugye az anya hobbiból régen nagyon sokat rajzolt, elég tehetséges a képzőművészetben, és nagyon sok korábban neki készített képet, aminek az anya nagyon nagy jelentőséget tulajdonít, és később a könyvben is nagyon nagy jelentőség lesz, úgy az anya, mint a fia számára, azt ebben a szobában a falon tart, egyfajta szentélyként, tehát nagyon vigyáznak rá, és tulajdonképpen a kisfiúnak is eleinte csak egy olyan hely, ahol még az apa szagát fel lehet lelni, meg egy kis időt lehet tölteni, meg lehet nézni apa fényképét, aztán ez persze átalakul, ezt nem biztos, hogy ezen a ponton el szeretném mondani, de egy kultikus hely válik a fiú számára, és végül is egy darabig úgy tűnik, hogy lehet, hogy az anya számára meg vesztőhely, mert ebben a szobában veszik el a fia tulajdonképpen nélküle, tehát hogy megtalálja valamennyire a helyét a kisfiú abban az apaszobában, tehát nagyon érdekes térré válik, ami egy módon teljes mértékig ízesül a mindennapunk örök valóságához, de közben mind a kettejük, de különösen a kisfiú mágikus terének lesz a színhelye.
Légrádi Gergellyel beszélgettem Falaink című új regényéről, amely a Kaligram kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.